Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Na, kedves hallgatóim, akkor az előző előadásnak a anyagához csatlakozva, most egy az identifikációhoz hasonló optimalizálási lehetőséget is felvillantó kérdéskörre térünk rá röviden. Ez a gépek felépítésének egy hierarchiára, úgy hívjuk, hogy gépkonfigurációk. Egy rendszertechnikai megfogás. Hierarchiája. Valamilyen módon alá és fölé rendelt alrendszereknek a kapcsolatáról van szó. Az első a rendszer elem. Sőt, többen vannak, ezek össze vannak valamilyen módon kapcsolva. Lényeg, hogy kapcsolatban állnak egymással, és alkotnak elemcsoportot. Aztán lehet a gép kialakulása most már, és azután a gépek összekapcsolása a gépcsoporthoz vezet. Esetleg ezek is még azután összeépülhetnek egy nagyobb rendszerré. Hát hogy néz ki a dolog? Egy egyszerű kis vázlattal szeretném. Úgy fog kinézni, hogy én fölveszek egy elemcsoportot itt magamnak, amelyikben elemek vannak benne, és sok elemet nem tüntetek föl, csak néhányat, viszont azt föltüntetem, hogy az elemek között kapcsolat áll fenn, kölcsönös kapcsolat, egy picikét másfajta jellemzés, de ez is nagyon alkalmas, és aztán vannak további kapcsolatok elemek között, amik itt vannak. Ez egy elemcsoport. Na most a másik elemcsoport itt van. Elemcsoportok közötti kapcsolatot megint fölveszem szépen, ezek elemekből épülnek föl, kölcsönös kapcsolat az elemek között, és folytatható. Hát a szám az itt most a tárgyalásunkban nem meghatározott valamilyen mennyiség, pont, pont, pont. Így. Akár még itt is egyet, az ábra kiegyenlítettebb felépítése kedvéért. Tehát látjuk, hogy egy ilyen egyszerűbbekből felépülő, összetettebb rendszerek sorozatos kapcsolata az, amit találunk. És itt tovább. Nem nagyon részletezve tovább. Na most akkor ebből lesz már egy gép. Elemcsoportok már egy gépet vagy alrendszert alkotnak, és akkor ugyanilyen felépítésű másik csoport, aminek a részét nem aminek a belső felépítését már nem részletezem, ezek kapcsolatba kerülnek egymással. Ez lenne egy gépcsoport most már. Tehát egy ilyen fajta felépülés, egy ilyen struktúra az a gépek, szerkezetek, mérnöki alkotásoknak a sokaságában a legtöbb esetben azonosítható. Na tehát a lényeg az micsoda? A kapcsolat, gépeknél mondjuk az, hogy kötés, az elemek, elemcsoportok, STB között. A kapcsolatnak a megadása az aztán egy további kérdés, ugye, hogy mozgásállapot függésében az átvitt erőket, stb. Jellemeznünk kell, erre fogunk látni példát nem sokára, amikor elkezdjük a rendszer jellemzést. A kapcsolaton átvitt hatások hatásokat függvényekkel jellemezzük. Egy példát azért, hogy ne álljon itt így a levegőbe lógva, például rugóerő. Ha a kapcsolat egy rugó, későbbiekben nagyon sokszor előkerül, akkor bennünket a relatív elmozdulás egy lineáris rugó, akkor az átvitt erőt, például rugóerő F egyenlő S-szer Y2-Y1 alakban látjuk, hogy az elmozdulás függő erő lesz, mozgásállapot függő, végpontok mozgásállapot függése. Tehát ilyen módon el tudnánk képzelni akár az anyag szerkezetét is, mint atomok összekapcsolása, kapcsolódása és rugalmas kapcsolattal, ugye rezgésképes az egész, stb. Az egész felépít egy alkatrészt, egy gépet, gépek össze vannak kapcsolva lengésképes tengellyel, gerjesztést kap mind a hajtó oldalról, mind a hajtott oldalról, visszagerjesztés, stb. Ezek a kérdések végül is egy ilyen struktúrában szépen elképzelhetők és kezelhetők. Na most a fontos dolog az, hogy minden ilyen gépkonfigurációhoz megállapítható a mozgások összessége, sokfajta mozgás lehet benne, hát most csak egy szimbólummal fogom jelölni, mozgások összessége. Jelölje egy nagy omegával, hogy azonosítjuk, ezek a mozgások. Aztán van a szerkezet struktúra. Legyen C-vel, mint construction. És aztán az energiaáramok. Na, jelöljük stílszerűen P-vel. Ezek egy ilyen gép konfigurációra megadható jellemzők, és nem függetlenek egymástól. A rendszerben egy összefüggés megállapítható, létezik egy F C omega P egyenlő zérus implicit függvénykapcsolat mindig. A jelzett jellemzők között. Na most próbáljuk egy picit akkor még ezt pontosítani, hogy milyen feltételek mellett tudunk valami egyértelmű kijelentést tenni, és milyen feltételek mellett van egy mozgásterünk, és avval kapcsolódunk a múlt alkalommal az identifikációnál tárgyalt, hát optimalizálásra, mint versenyre bocsátott paramétersokaság volt ott, valamilyen szempontból a legjobb, itt meg a konstrukció is lehet valamilyen szempontból a legjobb. Na, tehát, egy. Adott C, azt jelenti, hogy a konstrukció, a szerkezet, a mechanizmus minden mérete és kapcsolati eleme ismert, és adott P energiaáramok esetén, tehát ismerem a szerkezetet, tudom, hogy milyen energiaáramokat vezetek be, vannak benne, és így tovább, akkor a kialakuló mozgások egyértelműen meghatározottak. Tehát a szimbolikus függvénykapcsolatunkban föl lehet írni, hogy megadható az explicit omega egyenlő valami G1 C P függvénykapcsolat. Na most hát azért egy kicsit kapcsolódunk itt mihez? Az előzőekben tárgyalt problémák, rendszer problémákhoz. Tulajdonképpen ez egy analízis probléma, ha megnézzük. Ugye volt két kis példánk, nagyon statikus kis tartószerkezeten néztük, hogy körülbelül miről van szó. Hát most kicsit általánosabban erről van szó. Adott konfiguráció, adott konstrukció, struktúra, meghatározható mozgás. Kettő. Adott lehet omega és p. Előírt jellemzők. A C végtelen sokféle kép. Kialakítható. Tehát azt lehet mondani, hogy a C egyenlő G2, és ennek van egy alfa indexe ennek a függvénykapcsolatnak, omega p, alfa eleme gamma. Gamma egy paraméter index halmaz itten. Na most mit jelent ez? Tulajdonképpen a szintézis probléma megfogalmazása. Tehát így talán inkább a szintézis probléma. Megfogalmazásához. Mi a helyzet? Alfa az befuthat egy index halmazt. Versenyre bocsájtott C-alfa konfigurációk, mindegyike teljesíti a kívánt feltételt. Akkor most mi van? Ezek mind megoldások lehetnek, értelmezünk rajta egy kiértékező funkcionált, ezek úgynevezett konkurens megoldások. Megoldás halmaz. Optimalizálás. Lehetséges, alkalmas célfüggvény. De kérném szépen, tehát jönne akkor a rendszerek jellemzése hatásvázlattal. Hát számunkra ugye viselkedő rendszerek érdekesek. Múltkor megbeszéltük, melyek ezek. Ugye meghatározott specifikus behatásra, jól meghatározott választ szolgáltatnak a kimenetükön. Hát ezt a hatásátvitelt egy blokk jeleníti meg, és a blokkok egymással kapcsolatba kerülnek. A blokkba bele tudjuk írni majd azt, hogy milyen ez a hatásátvitel, mi az operátora ennek a hatásátviteli transformációnak. Bemenő oldalról érkezik egy függvény, kimenő oldalon távozik az átvitelnek az operátora szerint megváltoztatott új jel, a kimenő jel. Tehát ez a szemlélet, ez fog épülni itt tovább. Tehát blokkdiagram. Most készítünk. A blokkokhoz operátor tartozik. a blokkokhoz operátor tartozik, ezek szépen meg fogják határozni a hatás átvitelt. Jellemzik az input-output kapcsolatot. Az input-output kapcsolatot. Így. Na most hát, hogy hány bemenet lehet és hány kimenet, az egy további kérdés. Ugye lehetséges több bemenet is, és több kimenet is. Hát, ha a vektoriális rendszer az, amit vizsgálunk, és a múlt alkalommal láttunk egy ilyen kis példát, ugye passzív rendszerre, ez a fogaskerékhajtás, láttuk már, hogy a bemenő oldali állapotot jellemeztük szépen egy vektorral, volt omega és m szögsebesség és nyomaték, hát azt kellett átvinni. Akkor ez már egy több bemenet, több kimenet. Tehát vannak egyszer a SISO, az a egy bemenet, egy kimenet rendszer, single input, single output rendszer, és akkor hát ehhez képest jönnek a többiek. Így. Aztán van a kettes, single input, multiple output, egy bemenettel és több kimenettel, hogy mennyi az a több, az esete válogatja. Aztán jön a harmadik, a multiple input, single output, tehát több bemenet, egy kimenet. Ilyenre is látunk majd példát, és hát végül a jármű technikába és mobilgép technikába legfontosabb, amikor több bemenet, több kimenet van, négyes a MIMO rendszerek. Hát csak így egy kis vázlattal vegyük föl. Így több kimenet, több kimenet, több bemenet. Ugye a legjellemzetesebb lehetne az, hogy vennék négy bemenetet négy kerekű járműnél, és akkor vennék hat kimenetet a merev testszerűen mozgó felépítmény mozgás jellemzői például. Na mostan speciális műveleti blokkok jönnek. Hát lenne az összegzés, a különbségképzés, és a szorzás. Ezeknek eltérő a jelölése szokott lenni. Itt van az összegzés. Az ember kap mondjuk két bemenetet, x1-et, x2-t, és plusszal jelöljük, hogy plusszal jött be, és lesz egy válasz. x1 plusz x2. Speciális az operátora neki. Így. Hasonlóképpen vehetjük a x1, x2-t, és akkor viszont különbségképzés lesz, ez pozitívval jött, ez meg negatívval, akkor a válasz x1 minusz x2. Ez jellegzetes a rendszertechnikában, irányítás elméletben is ezt alkalmazzuk, és a szorzáshoz tartozó pedig hát itt van, azt egy pi-t szoktunk beleírni, és akkor jön az x1, jön az x2, saját előjelét hozza, és az eredmény, mint x1-szer x2, ez így szokott megjelenni a jelölésben. Hát jó, akkor nézzünk példát tulajdonképpen, hogy még talán annyit hozzá, hogy a elágazások hogy néznek ki. Elágazás hatásvázlatban. Tulajdonképpen csomópont keletkezik a gráfban. Az elágazó csomópontból vagy elágazási csomópontból, minden ágon azonos jel terjed tova. Talán ezeknek a figyelembe vételével bele tudjuk magunkat élni a hatásvázlat készítésben. Első példa egy egyszerű lengőrendszer, dinamikai rendszer. Lengőrendszer, gerjesztett és csillapított, lineáris. Rendszer. Hát ezt láttuk már az előzőekben, itt most éppen az identifikációval kapcsolatban múlt előadáson. Ezt én fölvehetem, és most hatásvázlat szempontjából nézhetem, hogy mi történik itt. Van neki egy FT gerjesztése, és válaszoljon ez mondjuk egy YT kitéréssel, tehát erőgerjesztés. Ez a bemenet nyilván az egész rendszerre, és a főkimenet pedig a végén a mozgás válasz, kitérés válasz. És a jellemzők pedig hát a ismert módon SDM itt adva vannak. Hát most akkor meg lehet csinálni a dolgokat. A szumma F egyenlő M-szer-A érvényesül FIT I egyenlő 1-től 3-ig egyenlő M-szer Y2, ezek vektorok. Itt. Van valahol nekünk egy egységvektorunk, nyilvánvalóan azt minden esetben megadottnak képzelhetjük, és hát skalára is térhetünk majd, mert ugye az a helyzet, hogy az F1T mondjuk lenne egyenlő az FS a rugón átvitt erő, és azt tapasztalnánk, hogy az nem más, mint mínusz S-szer az YT megszorozva egységvektorral. Tehát figyeljünk fel erre a mínuszra, ez néha nehézséget szokott okozni, remélem, hogy nem. Ugye az erők értelmének az eltérése következik. Adok pozitív E szerint kitérést, a visszatérítő erő miatt mínusz E-vel kell szorozni a S-szer-E skalárnagyság. F2, ez a rugó erő. F2T lenne az FD, tehát a csillapítón átvitt erő. Ez mínusz D-szer Y pont T szer E. Csillapító erő. Lineáris csillapító. Tudjuk, hogy a sebességgel arányos a csillapítás nagysága, és hát ellentett értelmű. Arra felé mozgatom, csillapító visszafelé hat, tehát mínusz E-vel kell szerepeltettem a vektori felirányba. Y-t betettem a saját előjegyel. És marad az F3, ami hát most egyszerűen a gerjesztő erő maga, a gerjesztés. Ez adva van. Ha tetszik, akkor egyenlő skalár FT, szere a gerjesztő erő. Na most hát akkor ezt kell csinálni. Nézzük meg a rendszermodellt. Összegezni kell három dolgot legalábbis, mert három tagú szumma van. Indíthatom így egy összegzés. És azt is mondhatom, hogy ezen az ágon én most már tovább hoztam a szumma F I hatást, és csak skalár alakba írom I egyenlő 1-től N-ig. Ugye megszabadultunk a múltkor egyszer, úgy emlékszem itt is az egységvektortól, arra való hivatkozással, hogy a bázis előállítás egyértelmű, jobb oldalon, bal oldalon, ugyanarra az E bázisvektorra vonatkozik a felírás, akkor, és csak akkor lehetnek egyenlőek minden tére, ha a skalár mellett, a skalár együtthatók is egyformák. Na jó, tehát itt van tulajdonképpen a szumma F egyenlő M-szer A, hát akkor ha én 1/M-mel szorzok, beleírtam a blokkba, átviteli tömbönbe az operátor. Ez az operátor most nagyon egyszerű, egy szám, 1/M, és ezzel kell szorozni a bemenetet. Megkapom a 1/M-szer y2.t-t megkaptam. y2.t megvan, akkor már csak kinematikai ismereteink alapján is mehetünk tovább. Itt van egy integrál, még egy integrál, és már is megvan, megvolt itt az y.t, itt még hagyok helyet, mert innen le kell valamit csatolnunk, és itt lesz a kimeret végső. A keresett megoldás itt van. Na hát, jó, csak nem látszanak a bemenő hatások még, amit összegezni kell. Hát egyrészt bejön az ft pozitívval. És akkor az elágazásra vonatkozó törvényszerűséget alkalmazva, látom, hogy nekem y-tól függő, és y-ponttól függő hatást kell átvezetnem. Innen én, hogyha kiveszek valamit, mondjuk fölfelé kiveszem majd az y-pontot, és lefelé kiveszem az y-t, akkor ezen a bekötésen, innen. Tehát így fogok tudni visszacsatolni egy D szorzóval, mert megint egy nagyon egyszerű operáció az átvitel, ide be kell csatlakoznom, és pedig pozitívval vagy negatívval, most negatívval kell becsatlakoznom, mert itt volt a negatív előjel. Ugyanez a másiknál, itt van az S szorzó, átviteli szorzó, egész egyszerű, műveleti utasítás, és akkor itt vagyok. Megint csak hozzam be minusszal. Tehát itt van tulajdonképpen ez a dinamikai rendszer hatásvázlattal föltárva. Itt van a tulajdonképpen a rendszer operátor felépülését is mutatja nagyjából, hogy mi történik, mert most befoglaltam ebbe a blokkba, és akkor tulajdonképpen, amikor mi a bevezetőben olyasmit mondtunk, hogy van egy rendszerünk R operátorral, amire ráengedtük a input függvényt, ez most egy FT, és azt keressük, hogy hogyan válaszol, itt van, akkor tulajdonképpen ezt a belső struktúrát adtuk meg hallgatólag, tudva, hogy egy lengőrendszerről van szó. De ha most nézzük, hogy konkrétan mi van benne, akkor egy ilyesmi rajzolható meg. Az egyik lehetséges jellemző, igazából, ha megnézik, ez olyan célszerű dolog, hogy a simulinkba, ha vennénk, ott egyszerűen ezek az elemek megtalálhatók, szorzó, integráló, összegző, össze lehet dugni, és már is rá lehet akasztani a bemenő oldalra azt a gerjesztő függvényt, amivel a dinamikai rendszerünket hát excitáljuk kívülről, és már is meghatározható a hozzátartozó mozgásválasz. Tehát ez a simulink technikának egy előkészítése is lehet, amit most itt a következőkben tárgyalni fogunk. Jó, hát akkor ezen az első példán már láttunk egy-két dolgot, talán érdemes egy járműtechnikához közelebb álló másik példát nézni. Lenne nekünk egy útgerjesztett járművünk, ugye egyenetlen útfelületen, sínfelületen, kifutópálya felületen futó kerekes jármű, és a súlypont függőleges gerjesztett mozgása érdekes, mondjuk. Hát persze lehet aztán a sok szabadságfokkal is nézni, most egyelőre a példa kettő. Útgerjesztett jár is. Lengőrendszer. Rendszermodellt akarunk csinálni. Na, vagy ennek kiindulásaképpen mondjuk itt lenne egy jármű. Így. Itt lenne, és ez az alapprobléma. Ennek van neki a súlypontja. Súlypont függőleges elmozdulás Z. Na most hát több-kevesebb abstrakcióval most, hogy a dolgot egyszerűsítjük, egy egyszabadságfokú rendszer csinálunk belőle, azt mondjuk, hogy itt van, valahogy a pneumatik rugózás meg a felfüggesztés rugózás együttesen a függőleges lengés szempontjából összerakható. Ezt fogjuk nézni, minthogyha az alsó pontját vezetnénk ennek a modellnek egy adott G csillag X pályán. Tehát ez az útfelület, vagy sínfelület, vagy kifutópálya felület, itt lenne a ZT kitérés függvény, S, D és M. Hát egy más, egy kicsit a helyzet, nem közvetlenül a tömegre hat a gerjesztő erő, majd látjuk a végén, ha a mozgásegyenletet célszerű megcsinálni itt is, hogy végül is összevonható az itt jelentkező hatás, és ugyanolyan struktúrában kezelhető lesz, mint egy erőgerjesztés. Hát csak úgy függni fog majd a útgerjesztéstől, időfüggésétől, és annak deriváltjától is nyilvánvaló, hiszen itt a relatív sebesség lesz érdekes. Tehát az első dolog az, hogy meghatározzuk a gerjesztés időfüggését. A rendszer gerjesztő mozgást, talán így, rendszer gerjesztő GT időfüggő mozgásbemenetet. Jó? Na hát a kérdés ebbe úgy néz ki, hogy ha itt volt egy VT változó sebesség, ami reális, ugye nekünk egy menetciklust kell sorozatosan megvalósítani a járművünkkel, és aztán hosszú időkeretben való viselkedés érdekes ilyen-olyan lengéskényelmi anyagkifáradási méretezési kérdésekhez a rendszerbe. Na, tehát mit tudok mondani? Egy D egyenlő VT, vagyis változósebességi mozgás. Hát akkor a GT-t úgy kapom, hogy bizony nekem a G csillag, ez egy adott függvény, azért vegyük figyelembe, és ez célszerű is, ugye G csillag itt adva van, ez még geometriailag mérhető felületi hullámosság, rajta érdesség, és így tovább leírnám valami színusz-koszínuszok lineár kombinációjaként például, ugye, valami Fourier sor, vagy Fourier integrál szerűen. De legalábbis közelítőleg föl lehet írni, két x-et. Na most azon, hogyha változó sebességgel megyek, akkor viszont most már a időben jelentkező gerjesztő mozgásnak függenie kell a sebességtől. Nyilvánvaló, valahogy rámásolódik. Tehát ide leírom a G-csillagot. De mit írjak utána argumentumban X helyett? Hát azt az X-et kell beírnom, ahova T idő alatt eljutott a járműben. Hova jutott? Integrál nullától T-ig, V-tau, D-tau. Ez az a bizonyos X-T, igaz? A T-től függő helyzet. T egyenlő nullánál mondjuk az X egyenlő nulla feltételezéssel élhetünk. B. Hát az egyszerűbb eset, V egyenlő állandó. Talán ezt egyszerűbben tudjuk, hát nem biztos a másik se. Tehát ezt numerikusan kell kezelni végül, hogy számítógép kiszámolja. GT most még egyszerűbb lesz, mert egyszerűen G csillag, mondjuk V0, V0 sor T, meg az az X, ha V egyenlő állandó, ugye? T egyenlő nulla, akkor X egyenlő nulla volt, onnan indítottuk. Tehát ez a második. Közvetett időfüggés valósul meg minden ilyen gerjesztett járműmozgás. Tehát tessék nézni, be van fagyasztva az útfelületbe az információ, nem most a hideg miatt, hanem egyszerűen a geometriája ott van. Hát az ott van, az lassan változik. Utána, amilyen sebességgel megyek, olyan gyakorisággal fog. Nagy sebességgel megyek, akkor ugyanaz a hullámosság nagyobb frekvenciával gerjeszt, és elkaphatja másképpen a rezonancia pontjai saját körfrekvenciáit a rendszeremnek. Tehát ez figyelembe kell venni. Jó, hát kérném szépen, elkészítem a hatásvázlatot, hogyha a GT megvan, hogy állunk idővel? Éppen jó. Hatásvázlat. Akkor hogy járjak el? Hát azt mondjuk, hogy a elágazást azt ismerjük, hogy szabad. Szabad elágazni, akkor azt mondhatom, hogy itt behozom a GT-t majd ezen.
És akkor, hát mondjuk, hogy ezen végigjövök, ellenben itt valamit kell csinálnom. Figyeljük csak meg,
ennek itt fog kellene a relatív sebessége, ahhoz kell ennek a g-nek a deriváltja is. Tehát ide jöhetne már is egy előkészítő blokk, d per dt. Mit jelent az? Deriválni kell. Itt van nekem g pont t, és itt van nekem gt. Na most, ha mozgásegyenletben nézem azt az erőt, ami itt nekem hat, az tulajdonképpen úgy fog kinézni, hogy egy ft, majd s-től és d-től függő erő, az a g-n keresztül és a g ponton keresztül működik s-szer. Gt minusz zt, igaz? Itt a relatív elmozdulás a kettő között. Gt pozitív, akkor és nagyobb, mint zt, pozitív lesz és fölfelé akar menni, majd pozitív deriváltatot. Tehát ez a helyes előjel megállapításhoz így segít. G pont t minusz z pont t. Ugye ez az, ami működik. Tehát ezt az erőt kell összegzésképpen majd rávinnem a tömegre, és akkor utána a dolog rendben van. Ellenben a z és a z pont t a hatásvázlat végéről visszacsatolva kell, hogy megjelenjen, mert közvetlenül a gyorsulást kapom, ahogy ott is, ugye? Egy per m-mel egyszerű szorzó operátorral a szumma f-ből a gyorsulás adott, utána integrálni kellett. Na most akkor itt hogy fog kinézni? Tehát az lesz, hogy a g pont és a z pont a felső ágba, és a g és a z valahogy kell, hogy különbségképzéssel kapcsolódjon egymáshoz. Tehát én akkor előtervezek egy ilyen blokkot, amihez majd visszahozom, és akkor egyelőre azt mondanám, hogy ide szeretném majd megkapni a zt-t, hát ide szeretném megkapni a z pont t-t. Egyelőre. Mert akkor, ha így van, én megcsinálhatom azt, hogy innen tovább jövök, akkor itt van egy különbség, ezt talán elég, opa, elég hosszúnak meghúzom, ide ráírom, hogy itt lenne a g pont t minusz z pont t, akkor itt minusszal jött be plusszal, itt lesz plusszal és minusszal, itt lesz a gt minusz zt. Itt van a jel, jó. Most akkor mit csináljak? Hát ha ez már így megvan, akkor egyszerűen a d átvitellel fogok dolgozni, mert akkor megkapom az erőt. Legalábbis a csillapítóban érkező erőt, és utána összegezni kell csak a rugalmas elemen nyert erővel. Így. Megvan. G minusz zt. A mínusz visszacsatolás megtörtént, figyeljünk, csak itt megtörtént mínusz visszacsatolás azáltal, hogy az S-sel szorozva mínusszal vittük be, de itt már a különbségképzéssel a Z negatívan van visszacsatolva, tehát a nyugodtan D pozitívval szorozhatok. Mikor ez megvan, akkor az eredő erőt készíthetem ide, és akkor a dolog egy pillanat után összeáll most már. Ezek itt plusszal bejöhetnek szépen, és ami kijön, ez most már a szumma F eredő erő, és ezek után az eddigi eljárás követhető, 1 per M-szer, és jön tovább. És jön tovább a, úgy mondjuk, hogy integrálási sor a hatásvázlatban. Minden egyes mozgás szabadságfokához ezt majdnem mindig elő lehet készíteni. Mert ez kell. A kérdés utána az, hogy a visszacsatolás hogyan történik. Lineárisan, mereven, nem lineárisan, ez a kérdés. Tehát tulajdonképpen itt nekünk megvan a micsoda z2 pont t, ezt közvetlenül nem csatoljuk vissza, viszont a z pontot majd igen, a felső ágon, és itt pedig a zt-t. Itt az alsó ágon. Tehát ide jön a z pont t nekem. Így. Elágazás rendbe, és itt pedig az alsó. Itt pedig a z. Itt valami kis gigszer volt, úgy látom a beírásomban. Tehát itt a z van nyilván az alsó, visszacsatolva. G minusz z, g minusz z pont. Kész. Ezzel tulajdonképpen a rendszerünket le is határolhatom. Ez a rendszer R operátorának a belső szerkezete, mondhatom rá. Itt van tulajdonképpen a vizsgált átviteli rendszerem. Most ő neki van GT bemenete. R rendszer operátor működik. GT gerjesztő időfüggvény és ZT függőleges kitérés. Tehát ez lenne itt a összekapcsolása. A rendszer szemlélet mindig olyan, hogy megfogjuk az egészet, és aztán belemegyünk a részletekbe olyan mélység, amit kell. Ugye? Most még bejebb mehetnénk a D-be, hogy mi az a csillapító. Csomó hierarchia szerint alkatrészből áll, benne dugattyú, olaj, szelep, mindegy. A rendszer még lehet tovább bontani, ameddig akarom. Ha én csillapítót akarok méretezni, akkor nem állok itten meg, hanem le kell bontani annak a szerkezeti felépítéséig és belső folyamataig. Ugye egy lineárisan viszkózus áramlás van, ahol nem a sebesség négyzetével arányos hatás döntő, hanem gyakorlatilag kizárólagosan a sebesség a lineáris átsajtolás miatt van a csillapítás. Mert ha négyzetes lenne, akkor már akkor keverés lenne benne, közegellenállás jellegű csillapító. Van olyan is, a hidrodinamikus csillapító. Tehát egy kicsit a hidraulikus csillapítónál vigyázunk, hogy most mi van, hidrosztatikus jellegű, vagy pedig hidrodinamikus jellegű a hatás. Átsajtalással kapcsolatos lassú áramlás, vagy pedig a keveréssel kapcsolatos négyzetes közegellenállás jellegű hatás az, ami. Annak a csillapítója az nagyon huncut, mert ugye kicsi sebességnél szinte semmit nem csillapít. Hogy kell rajzolnom? Így kell rajzolnom maguknak a parabolát. Viszintes érintője van a origóba kis mozgásra, nincsen csillapítás gyakorlatilag kis. Aztán már majd marha nagy lehet, amikor már kitért, akkor már nagyobb lesz, mint a lineáris esetleg. Na, hát akkor egy harmadik példa jöhet, amelyik egy fékezett járműkeréknek, mint rendszernek a jellemzését mutatná. Példa 3. Fékezett járműkerék, az a jármű lehet egy daruhíd is, és akkor már is általánosabb, ugyanolyan dinamikával. Na hát, a gördülésnek a alapismerete az megvan. Van a kerék. Itt valahogy. És akkor omega szögsebesség, és van neki egy haladási sebessége V. Na most hát tudjuk, hogy gördülő kapcsolatban a rugalmas alakváltozást szenvednek a érintkező részecskék, és kialakul egy olyan dolog, hogy hajtáskor a kerék által legördült ívhossz kerület hosszabb, mint amennyit a súlypontja előre megy, tehát egy rugalmas alakváltozás összegződés megy végbe itten a gördülő kontaktusnál, ugye mindig újabb deformálatlan anyagrészek lépnek be, és aztán ennek megfelelően deformációnak alá mennek, és ilyen módon a legördült ívhossz nagyobb lesz hajtónyomaték kifejtéskor, mint a súlypont viszintes elmozdulása. Megfordítva fékezéskor viszont a kerékközépont előrehaladása lesz nagyobb, mint amennyi a legördült ívhoz, most ellentőzés irányú rugalmas alakváltozás összegződés miatt. Na hát ez rendben van, volt nekünk a kúszás. Egy nő, ami egy R keréksugár esetén R-szer omega minusz V per V képlettel volt meghatározva, V nem nullára természetszerűen, hiszen szingulárissá válik nullánál. Ez teljesen jó. Hát ugye hajtásnál a gond ilyenkor pont a megindulás pillanata, azon túl szoktunk jönni a kezdeti értéknek egy kis pici sebességből való indításával. Fékezésnél viszont a megállás pillanata kritikus, mert akkor meg szingulárissá akar válni. Hát ezzel meg kell küzdeni, most nem tudok ebbe belemenni, adott esetben megoldható, úgyhogy nem a sebességekre koncentrálva tekintjük a gördülő kapcsolat erőátadását, hanem a rugalmas alakváltozásokra, avval ez a kérdés megoldható. Na most viszont egyelőre maradunk ennél a klasszikus tárgyalásnál, és van az, hogy most ha fékezést fogunk, mert fékezésről volt szó, hát akkor ugye kell egy nyomaték, M-fékező nyomaték, amelyik a forgást akadályozni kívánja, de figyeljük meg, hogy paradox módon ilyenkor a kikényszerített kúszási erő bár a haladó mozgást gátolja, tehát az előremozgás irányával ellentétes, azonban a forgást megsegíti. Ez így van, már alapképzésben is hangsúlyoztam, ki hozzám járt. Itt van a F kerületi erő. De most van itt egy függőleges erőhatás, amit Fn-nek, mint normál erőnek lehet nevezni, és akkor tulajdonképpen azt szoktuk csinálni, hogy erőkapcsolati tényezőt vezetünk be. Ez egy egyszerű dolog, úgy néz ki, mintha ismernénk, aztán kiderül, hogy a tartalma az eléggé összetett. Tehát F per Fn definíció szerint. Hát valaki mondaná, hogy hát ez súrlódási tényező. Hát igen, a fizikai tartalma akkor lesz igazi súrlódási tényező, hogyha már fékezéskor a csúszva gördülés esete áll fönn, sőt esetleg blokkolás miatt már szánkózik a kerék zéró szögsebesség mellett, igaz? Különben összetett dolog, mert itt a rugalmas alakváltozások a normál gördülésnél, ami a kereket gördülésbe tartani, csúszásmentes, ha lehet, hát persze mikrocsúszás az mindig van, ebből következik. Mikrocsúszás tartományába tartani szeretnénk, úgyhogy összetettebb ez a dolog. Na, nézzük, hogy mit tudunk erről mondani. Ezt tanultuk róla különböző tantárgyakban itten a BSC képzés során. Már ez ismert, hogy ha én fölteszem a nőt, igaz, és a nőt ide föltenném, akkor lehet egy jellegzetes diagramot kapni, és pedig a következő kép néz ki. Hát ha most fékezést néznék, akkor az egy ilyen. Ha hajtást néznék, egy ilyen. Görbe. Ez tulajdonképpen az a görbe szakasz, amelyben még nincsen totál csúszás a kontakt felületen. Amikor a totál csúszás megjelenik, akkor már igazából az előbb említett csúszósúrlódásos kapcsolat, tehát itt vagyok valami ilyesmivel mondanám, fékezéskor, itt pedig valami ilyesmivel hajtáskor, kialakul egy ilyen szimmetrikus szép görbe, és az a helyzet, hogy itt egy jellegzetes pontot be is tudnék rajzolni a fékezésre vonatkozóan mínusz egyes kúszás. Hát ez a blokkolás esete. Blokkoló kerék. Igaz? Így. Hát ennek a függvénykapcsolatnak a figyelembe vételével, amely látjuk, hogy nem lineáris, azt is tanultuk valamilyen tárgyba, talán járműdinamika, hajtástechnika, hogy itt egy parabolával lehet megközelíteni, akár idáig is elmenve, és innentől kezdve meg egy ehhez simán, azaz folytonosan differenciálhatóan kapcsolódó azonos érintő és azonos függvényértékkel, egy exponenciális lecsengés egész jó modellje ennek szimulációs vizsgálatokhoz. Most abba arra nem térnék ki, hogy tulajdonképpen egy valós járműkeréknél egy ilyen sáv kívánkozik, mert bizonytalan az, hogy mekkora adott kontaktfelületen az érdesség, nedvességtartalom, hőmérséklet, rezgésállapot, mit mondjak, hát egy bizonytalansági faktor, sokasság lép föl, ezért valószínűségi változónak kell tekinteni a erőkapcsolati tényezőt, tehát ha nagyon akarnám, akkor lehetne egy felsőt, meg egy alsót itt megrajzolni hozzá. És ez hátrább szokott menni, egy kicsit így, kicsit hátrább csúcsa. Ez még kicsit előbbre jövő csúcsa. Tehát egy ilyen sávban vannak igazából a normál járművek esetén a dolgok. Hát zárt térben működő darupája görgőknél ugye oldalkonzolon fut, vagy a futómacska, az ott kisebb ez a bizonytalanság. Mondjuk a középérték függvénnyel lehet számolni,
Tehát itten tulajdonképpen, ha akarjuk, csak jelzésképpen mondom azt, hogy azért egy gazgörbét azért ne felejtsünk el itten betenni, hogy ez valószínűségi változó tényleg. Most a mi vizsgálatunknak ez nem célja ebben való belebonyolódás, hanem azt szeretnénk, hogy egy ilyen erőtörvény, amit a piros-zöld középvonal mutat, akkor most hogy néz ki a fékútnak a meghatározása, hogyan lehetséges. Ugye ez a gördülő kapcsolat részéről így rendben lenne, van itt még a fékező nyomaték. Na most, hogy a fékező nyomatékot mivel fejtem ki, az egy másik kérdés. Egy surlódásos féknél ott is kell egy a surlódást generáló felületre merőleges nyomóerő, akár tuskus, akár tárcsás, akár dobfékről van szó, és akkor kell ott egy surlódási tényező, amivel hát ottan tudunk dolgozni. Tehát azt mondom, hogy az MF generálása, az hogy történik? Valami, mondjuk tételezzük fel, hogy FT tuskóerő van, és akkor FT tuskóerő egyszerűen legegyszerűbb elképzelni így. Műhullám csúszósurlódási tényező. Ugye erről is tanultunk, hogy milyen ez, hogy öntött vas acélon, vagy kompozit acélon mennyire kiegyenlítettebb a öntött vashoz képest, és így tovább. És hát kell egy, micsoda itten, kell egy R surlódási sugár. Hát most keréktalp mondjuk. Keréktalpi. Hát akkor a dolog ezek után egy ilyesmibe torkollik, hogy itt van nekem a vizsgált rendszerem, és akkor lenne mondjuk tuskóval fékezve, így, akkor lett volna neki az omega forgása és a V sebesség, ide lesz majd erőkapcsolati tényező. Hát most a forgással ellentétesen azt jelenti, hogy itt a tuskóval én kifejtek egy megosztó erőrendszert nyilván, annak következtében, hogy itt rávittem az FT tuskó erőt. Hogy ennek hol az eredője, azt valamikor tanultuk, ki tudja megmondani. A kerületen van, vagy sincs pontosan. Even volt, minden vektort el lehet tolni saját hatásvonalán, mondjuk a vízszintes felezővonalra, és kiderülne, hogy az ide eltolt például vektornak itt a támadáspontja, igaz? Itt beljebb. Ide, ezt is ide teszem itt a támadásban. Kettő eredője itt van valahol. A többit is ide lehet tenni, valahol a tuskó belsejében van tulajdonképpen ennek az íves felületen föllépő, megoszló kerületi erőrendszernek az eredője. Hát mindazonáltal lehet egy olyan nyomaték helyettesítő kerületi erőt bevezetni, aminek a nyomatéka pont akkora az R-sugáron, mint amekkor lenne egy, mit tudom én, R plusz delta sugáron a tényleges surlódó erő eredőjének. Ez egy finom probléma, de a mérnöki különbségtételhez ez azért fontos, hogy lássuk a támadáspontnak a helyét, vagy azt is lehet csinálni, hogy a műt egy látszólagos virtuális surlódási tényezővel úgy értelmezni ezt a műhullámot, például mintha a kerületen működne, akkor egy más művel kell szorozni, mert igazából nem ott van az erő, hanem kicsit beljebb, nagyobb karon. Rendben? Tehát ezt meg is csináltuk talán a járműdinamikában annó. Jó, tehát ez megvan, ezzel tudom a nyomatékot készíteni. Az M nyomaték, ez tulajdonképpen a rendszeremnek a bemenő időfüggvénye. MF, azt mondhatom, hogy F tuskó erő, ször ez a műhullám, mondjuk tételezzük fel, hogy át van számolva úgy, hogy a sugárra lehet számolni. Virtuális, akkor ideírjuk. Ezt gondoljuk át majd, mikor foglalkozunk az anyaggal, hogy mi a virtualitása neki, és R. Itt a nyomaték. És akkor most tulajdonképpen az időfüggő, az FT egyenlő FT, mint az időfüggénye bemenőjel. A választ majd azt szeretnénk, hogy a jármű fékútja legyen, tehát a kerék által befutott út. A válaszfüggvény legyen S egyenlő ST, illetve az S0 egyenlő S nagy T. A fékút, tehát a megálláshoz tartozó. Ez egy nagyon világos járműgépészeti probléma.
akár tervezési, akár üzemeltetési rendszer probléma lehet. Jó. T az micsoda a megállási időpont a kezdettől. Fékezés időtartalma. Tartalma. Fékezés időtartama. Úgy. Na, akkor jöhet a hatásvázlat. Azt azonnal látjuk, hogy ha csak a kerékre szorítkozunk itt most egy pillanatra, két szabadságfok van, ergo két mozgás egyenletnek kell működnie, és a kettőt összekapcsolja a gördülő kapcsolatra éppen itten vázolt összefüggés rendszer. Tehát ilyen hatásvázlat készítésre már az előzőekben utaltam arra, hogy nyugodtan meg lehet indítani két integrálási sort, ami következőképp nézne ki, hogy azt mondanám, hogy itt lesz a forgómozgáshoz tartozó, és akkor azt mondanám, hogy itt lenne a szumma M, eredő nyomaték. Aztán azt mondanám, hogy mondjuk itt körülbelül szép hatásvázlatot úgy elsőnek megrajzolni általában nem lehet, hogy szép legyen az elrendezése, valami elfogadható pofája legyen. Akkor utána úgy kell szépen frizírozni, hogy valami normális jöjjön ki belőle. Jó? Na itt van, mi lesz ebből? Itt lesz egy szumma F erő. Ezeket el lehet indítani, itten azt is mondhatnám, hogy 1/θ-val dolgozhatom, mert a forgásnál vagyok, és így ez meg a haladó mozgás, 1/m-mel dolgozhatok. Így. Itt pedig megkapom a micsodát, hát mondjam azt, hogy omega pont t-t kapok, ez szöggyorsulás, igaz? És itt pedig megkapom a, mi volt itt, S2 pont. S2 pont t-t, itt van. És mehetek tovább, előkészítem azokat a változókat, amiket így vagy úgy lineárisan vagy nem lineárisan vissza kell csatolni. Integrál, ugye itt lesz S pont T. Itt lesz már maga az omega T. Itt a bennünket az omegát mondjuk tovább integrálva az eredő szögelfordulás most közvetlenül nem érdekel. Na hát, így. Ebben az S-nél érdekes, mert itt nekünk kell a fékút. Tehát egy újabb integrál. Lényegében egy ilyen előkészületi dolog mindig megtehető a hatásvázlat készítésnél. És áttekinthető tesszük a dolgokat. Fönt az eredő nyomatéknak kell megjelenni. Hát eredő nyomatéknak két összetevője van. Egyik a aktív bemenetből, abból az FT tuskóerőből valahogy kell származni a surlódó nyomatéknak, másrészt pedig meg kell jelenni a gördülő kapcsolaton átvitt F erő nyomatékának. Azt látjuk, hogy az pozitív kell legyen. Tehát akárhogy is hozom ezt a az erőkapcsolati tényezőt, illetve a F erőt, azt itt talán középen érdemes, igen, pont a valami normális kinézés érdekében. Itt lesz majd az F kerületi erő nekem. F kerületi erőt azt egy blokk fogja adni, ez a mű erőkapcsolati tényező. Ezt is tudom. Na most akkor ennek a nyomatékrávitel az úgy történhet, hogy itt kell egy blokk azért, amivel a nyomatékot elkészítem, R szorzó operátorral. Itt az elágazás ugyanazon megy, így. És itt pozitívval vittem be, mert az erőkapcsolati nyomaték a gördülő kapcsolatból, hoppa, gördülő kapcsolatból származó érték az pozitív. Na most itt pedig nekem ezt az F-et, ezt közvetlenül rá kell vinni a haladó mozgást végző rendszerre, és pedig negatívval. Tehát ez itt a gördülő kapcsolati kerületi elő. Így. Na most akkor itt ez meg is van, a haladó mozgás tekintetében nincs is más hatás. Vegyük itt most figyelembe, ha a külső ellenállást, meg nem tudom mi, azt még kapcsolódna hozzá, most itt nem kell.
Tehát ez így a haladó mozgás szempontjából összeáll, viszont a visszacsatolásoknál majd számítani kell itt az esti. Na most, hogy lesz ebből ez a mű? A mű az egy kimenő, az egy kimenőjel, és adódik a két jellemzőből. Ugye kell itt az omega, és kell hozzá a V. Hát, talán úgy csináljuk, hogy itt lejön valameddig, itt ez, ide bevezetem a V-t, és hát akár itt egy R-et hozhatok még, hogy a R-szer omegát hozzam be. Tehát itt most R-szer omega T jön be, a kerületi sebesség, itt pedig bejön a V egyenlő S pont T. Ez itten megcsinálja a műt, és itt van még egy tulajdonképpen egy ilyen csenevész bemenet erre az Fn-re, amelyik állandó, néha így szoktuk bevezetni a konstans erőket, ugye ez itt kell hozzá, Fn szer mű formába, és akkor hát tulajdonképpen majdnem, hogy össze is állt volna, ha a fékező nyomaték még nem hiányozna. Na most a fékező nyomaték rávitele, hát hogy valami olyasmit lehetne, hogy itt indítjuk az FT-t. Talán itt lesz az FT-nek megfelelő blokk. FTT, ez a tényleges bemenete a rendszeremnek. Most akkor innen kell készíteni a súrlódó nyomatékot, talán a következő képen, hogy itt a felénél csak, hogy valami, itt lehetek egy R-et nyugodtan, így, és innen fogom bevinni most a fékező nyomatékot, így, úgyhogy itten tulajdonképpen kellene a kijön tulajdonképpen az F, mondjuk egy FS-sel fogom jelölni, mint surlódó erő nyomatéka R-ször, így. Itt pedig van benne ez a műhullám még, mely műhullám az lehet kerületi sebesség függő, tehát innen a kerületi sebességet még vissza kell csatolni ide. Úgyhogy már talán még egy R-blokkot itt érdemes szerepeltetni, hogy a kerületi sebesség ott csúszik tulajdonképpen nekünk a csúszás sebesség függvényében. Nem konstans ez a mű hullám nyilván, majd mindjárt még valamit vázolok. Itt van. Na hát, igazából a rendszer készen van. Így. És akkor, tehát nekünk most a folyamat rendben van, olyan rendszerünk alakult, amelynek volt egy rendszeroperátora, a bemenete, a tuskóerő, és a válasza pedig a befutott út, és közben a erőkapcsolati tényező dolgozik. Tehát erőkapcs tényező, különböző, meg lehet, hogy ezt a műt ide nem érdemes ideírni, inkább valami olyat írok, hogy F egyenlő műször Fn, amit ott látunk a kimenő kerületi erő, az indikáljon már itt is akkor. Itt van az F, és valahol itt volt
a kerékreható eredő súrlódó erő Fs. Így, csak ezeknek a nyomatéka az R-sugárral akkor rendben van. Na, hát milyen ez a folyamat feltehetően, ha az ember nézni az időfüggvényében az S-nek az alakulását, akkor a kezdősebességnek megfelelően valahol, ha fönt maradt volna a sebesség, akkor ezen növekedett volna az út, na de nem ez van, mert megindult a fékhatás, de hát nem egészen konstans erővel, valahogy végül is eljutott egy nagy T időpontba, ami hát azt jelenti, hogy itt vízszintes érintővel megjelenik a S0 egyenlő S nagy T fékút. Tehát itt meg az S egyenlő ST. Hogy a sebesség hogyan alakul, hát azt is el lehet képzelni, hogy ha volt egy V, volt egy kezdősebesség, és akkor ide valahogy V egyenlő VT. Nem lenne teljesen egybevágó az R-szer omega T. Tehát itt ugye még egyszer a fékezéskor a helyzet az, hogy a kerületi sebesség és a haladási sebesség eltér egymástól, és pedig a kerületi sebesség kisebb, mint a haladási sebesség, mert a kereket hátráltatom. Hajtásnál fordítva a kerületi sebesség nagyobb, mint a haladási sebesség, mert a kereket hajtom. Úgyhogy azok a alakváltozások, amik a gördülő kapcsolatban összegződnek, azok hát egy ilyen szituációt alakítanak ki. Na, hát van egy rendszerünk, ez a jármű fékútjának a meghatár. Egyben figyeljünk fel, hogy egy simulink diagramot is itt megrajzoltunk. Simulinkba csak be kéne ütni, és kész van. Valamit azért meg kéne adni, hogy az FT milyen. FT alakulása milyen lehetne? Hát általában egy fölfutással szokott valami ilyen jelleggel. Szimulációnál két változat szokott lenni, egy exponenciális jellegű és egy koszinuszos jellegű. Most utóbbi időben ezt a koszinuszost szoktuk használni, mert ad egy kis ilyen, hát indításnál nem annyira drasztikusan kezdődik, egy fokozatosabb, de mind a kettő lehetséges. Szimuláció céljától függően az időfüggvényében fölfuttatni. Tehát ugye tulajdonképpen az lenne itt akkor a dolog, hogy a két függvényt összekapcsolhatom. Itt van a fölfutás, FT, és itt van ennek megfelelően a fékút alakulása. S versus T. Ezek kapcsolódnak össze, T és FT. Tehát az input, output, hát látjuk, hogy a görbe és a rendszer határozza meg a választ. A rendszer paraméterek belül vannak, milyen sugár, milyen surlódó anyag, igaz? Tehát meg milyen anyagi jellemzők a csúszósurlódást kialakító vonatkozásokban, stb. Jó, hát ez a példa akkor így rendben van. Egy következő példát nézzünk még. Én úgy gondoltam, hogy példákon keresztül haladva igazából a konstrukció technikája az világossá válik, és most már önállóan mindenki tud. Na, ilyet a végén hát készíteni. Egy hajtásrendszert szeretnék még modellezni, ami megint csak járműveknél és bármely más mobilgépnél hasonló kép jelentkezik. Példa 4. Hogy állunk idővel? Még van. Példa 4. Hajtásrendszer. Először mechanikus, aztán valami talán hidraulikus. Jó. Azt mondjuk. Mechanikus hajtásrendszer. Hát, hogy állna valami erőgépből, lehet dízelmotor, és akkor azt kell vezérelni tehát dízelmotor, tengelykapcsoló, szekunderhajtásrendszer. Így. Hát mi lehetne a dízelmotor? Itt a dízelmotor?
A dízelmotort vezérelni kell, a töltését például vezéreljük.
Mondjuk itt lenne egy UT vezérlő függvénnyel.
És akkor a motornak a szögsebessége pedig lenne egy omega 1-es. Egyelőre itt csak fogadásra kijelölöm, omega 1-et kell tudni. Ha megadom a vezérlést és megadom a szögsebességet, akkor meg kéne tudnom adni az M-effektív motornyomatékot, ami itten levehető a tengelyéről. Hát ha tengelyéről levehető, akkor ez pozitívval megy, mert viszont valami meg különbséget képezni kíván, az pont a terhelése. A terhelést, nézem a szépészet szempontjából, hogy milyen irányba érdemes, igen. Hát itt a terhelése, ez lesz majd a... És indíthatunk egy integrálási sort majd, mert itt van egy szumma M1-es eredő nyomaték, amelyik majd hát működni tud. Akkor ez a tengelykapcsolótól a motor felé eső forgó részeknek a inerciájával 1/θ1, és már is meglenne az omega 1 pont szöggyorsulás. Így. És ebből pedig az integrálás szerint megkapom a omega 1 szögsebességet. Omega 1 t. Na most az itt kialakuló szögsebesség szükségképpen visszavezetődik, mert hát ugye a motort ugyanez a szögsebesség forgás fogja jellemezni, ami itt egyensúlyként éppenséggel kialakult. Ez rendben van. És akkor ez a hatás, ez bemegy a tengelykapcsolóba, itt lesz a tengelykapcsoló. Tehát egy bizonyos szögsebességgel hajtjuk, és a tengelykapcsoló jellemzésére hát kell egy kapcsoló erőt még itten szerepeltetni, azt én egy ilyen kis csenevíz bemenettel meg fogom csinálni, egy FK kapcsoló erő, amelyik éppen akkora, hogy a surlódást majd létrehozva, és fogadnia kell ezen a ponton a szekunder szögsebességet is. Hogy miért? Hát ugye a csúszási sebesség a két szögsebességnek a különbségeként adódik a surlódási sugáron. Tehát itt majd egy omega 2-t kell fogadni. Így. És igazából akkor mehet tovább, és itt lesz a tengelykapcsoló nyomatéka. M kapcsoló. Ez kialakítja ezt a surlódási nyomatékot, de most vegyük figyelembe, hogy mi a motornak a terhelése igazából. Hát a motor terhelése az az, hogy egyik oldalról a surlódó nyomaték terheli a motorunkat, tehát itt egy visszacsatolással és negatívval az effektív nyomatékból le kell vonni, vagy kialakítja az eredőt és a mozgás egyenlet szerint dolgozik. Más oldalról ugyanez halad tovább, és a szekunder oldalnak a hajtásához lesz felhasználva. De hát nyilván a szekunder oldalnak ez aktív nyomatéka, ez pozitívval fog bejönni, és valahol meg kell majd jelenni annak az ellenállásnak, ami a szekunder oldal forgását gátolni igyekszik, akár a jármű ellenállását oda redukálva, teljes menet ellenállását. Na most itt akkor van egy szumma F, szumma M 2-es eredő nyomaték, és ebből adódóan egy ide redukált, mondjuk 1/θ2 redukált R-rel jelölöm, az összes minden forgótömeg, ami még a hajtáslázban van, oda redukálandó, és innen tovább itt meg lenne egy omega 2 pont T szöggyorsulás, majd egy a második integrálási sor szerint itt megjelenik a kimenő oldali szögsebesség. Hát aztán megelégedhetünk ezzel, hogy a omega 2-ig visszük, lehetne tovább vinni, és akkor gördülő kapcsolat, meg nem tudom micsoda. Minden esetre a terhelő nyomatéknak a visszacsatolása az itt még kívánkozik, tehát valahogy itt van még a M terhelő nyomaték, mondjuk azt mondanám, hogy itt van egy blokk, ez lesz az M E ellenállás nyomaték, akkor ezt mínusszal kell bekapcsolnom. Volt a surlódó erő hajtja a kapcsoló ugye kimenő oldalát, és vele szembeszegül a menetellenállás, ami viszont szögsebesség vagy fordulatszám függő ilyen értelemben. Úgyhogy tulajdonképpen előáll ez a rendszerünk, ez a hajtásrendszer, most nem részletezve a szekunder oldalt, hogy ott mi tengelyhajtás meg akár kardán, és itt tovább van. Itt van egy csenevész bemenet, ami egyébként azért figyelembe vendő, hogy tulajdonképpen ez irányítja adott esetben, de ha össze van zárva, akkor egy pillanatra úgy képzeljük, akkor ez elegendő csak a vezérléssel, a kvázi gázadással, vagy töltésváltoztatással tudom a dolgot jellemezni. Így, és hát akkor van a rendszerem, ami, hogy ne hagyagoljuk el, van ez a kis csenevész bemenet, a kapcsolóerő, és van neki az igazi bemenete itt most a vezérlés gázadással mondjuk, és itt van a kimenő omega 2 szögsebesség. Tehát így tudtuk összefoglalni, első közelítésben kontúrt adunk, és aztán kibontjuk, hogy mi van benne. Természetszerűen bontható tovább ez a menetellenállás, mi csoda csomó csapsurlódás, hány csapágy, meg milyen gördülő kapcsolat, azt megint, mint egy alrendszer tovább lehet bontani a mai előadás első részében szereplő hierarchia szerint történik a lebontása a dolgoknak. Még azt megjegyzem, hogy a másik tárgyban, a megbízhatóság elméletben is ugyanez a logika lép elő, az elemek, elemcsoportok, stb. Tehát lehet építkezni. Ha egy összetett rendszernek nézem a megbízhatóságát, akkor azt föl kell építeni az alrendszereiből, elemcsoportjaiból, és itt tovább. Jó, még annyit talán itten egy kis megjegyzésként hozzátenni a dolgot, hogy nézett volna ki a motor karakterisztika, hogyha omega 1 és M effektívet veszek, akkor nekem itt van ez a motor karakterisztikám, ugye az U1 vezérlésnek a maximuma lenne a töltés epsilon egyenlő 1, itt valahol lenne egy regulátorvonal, és hát valahol itt lenne a füstölési határ, epsilon egyenlő 0,5-höz itt lett volna a dízelmotor effektív nyomatéka. Aztán, hogy a további, tehát az első, mik vannak még itt érdekesek? Ez a tengelykapcsoló. Ott meg azt kell mondani, hogy ha az ember itt megnézni az R-szer omega 1 minusz omega 2-t, akkor a csúszás és sebességet egy delta V-t írtam föl, ami a csúszós-surlódásos kapcsolónak az üzemére jellemző, és a surlódási tényezőt itt belül persze ennek a függvényeként valahogy jellemezni lehet. Valami ilyesmi szokott lenni a tengelykapcsoló surlódási tényező, TK csúszós-surlódási tényező. Ugye aztán itt, hogyha a F-et növelem, akkor az FK-szor művel tudom a nyomatéknak a nagyságát befolyásolni. Aztán mit szerettem volna még mutatni, talán harmadik, hogy itt a véghajtóműnél az ME ellenállás omega 2, hát omega 2 függvényében redukálni kell ide ezt az ME-t, az általában valami a jármű alapellenállás görbéjét leképező nem lineáris függvény. Tehát ez a hatásvázlat, látjuk, hogy két mozgás egyenletet, primer és szekunder oldalt, egy csomó nem linearitást tartalmaz. Mindegyik. Ezeket numerikusan kell kezelni. Ha másképp nem, akkor pontokba leolvasna, ugye a jármű dinamikában ez valamikor szerepelt régen, és akkor szakaszonként lineáris interpolációval lehet kezelni az egész folyamatot. De hát megint egy Simulink programot lehetne ráültetni az egészre. Ugye ez valami AV négyzet plusz BV plusz C egyenlő ME, feltéve, hogy omega 2 nem nulla. Omega 2 egyenlő nullával van egy kis gond, ugye? Megint, hogy mennyi a menetellenállása zéró sebességének, a járműnek, mert akkor nem lehet így megadni, hanem csak akkor lesz, amikor a külső erőket éppen egyensúlyozza. Hát az a jármű dinamikában szerepben ez a szignumos tétel, most itt nem megyünk abba mélyebben bele. Jó, Na hát itt az a hatásvázlat így akkor szépen látszik, fölépültek a példák, mondjuk arrendszereket lehet csinálni. Én azt hiszem, hogy a következő alkalommal akkor egy hidrodinamikus esetre is általánosítjuk, majd látjuk, hogy a dolog tulajdonképpen a két végét tekintve teljesen hasonló marad. Ide a mechanikus tengelykapcsoló helyére fogunk betenni egy mimót, méghozzá két bemenet, két kimenet. Mik lesznek a bemenetek? Bemenetek lesznek a szögsebességek, szivattyú és turbina szögsebesség, és a kimenő oldalon pedig lesz a szivattyú és turbina nyomaték. Hát a szivattyú nyomaték majd terheli a motort, vissza kell vezetni, turbina nyomaték meghajtja majd a szekunder oldalt, ahogy ez szokott lenni. Hát majd ott egy kicsit a karakterisztikákat is megnézzük egy picit, hogy a munkapontok hogyan alakulnak egy ilyen rendszerben. Na, hát ez a következő előadásnak a programja, és hogyha azon túl jutottunk, jövő alkalommal fejest ugrunk tulajdonképpen egy dízelmotoros rendszer regulátor problémájába, ahol hát egy szép single input, multiple output, egybemenet, három kimenetes rendszert fogunk végig elemezni, műszaki felépítésével, karakterisztikáival, és végül tehát a működésmódnak a dinamizmusát elemezve. Jó, hát ebből akkor a mai előadásnak végére értem.